a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Kerüljünk közelebb a matematikához, mégpedig az idei Bolyai díjassal. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora és igazgatója, és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja a vendégem, aki a Bolyai János Alkotói díjat kapta meg néhány nappal ezelőtt. Olyan személynek ítélik oda ezt a díjat, aki nemzetközi mércével is kimagasló eredményt ér el a tudományos kutatás, a fejlesztés, a tudományos utánpótlás nevelése területén. A mai műsorban tehát arról beszélünk, mit kutat ő, és milyen tervei elképzelései vannak. Stipsic András az amerikai évei után 2002-ben lett a Rényi Tudományos Főmunkatársa, 2006-tól pedig a professzora, és 2019-ben lett a Rényi Matematikai Kutatóintézet igazgatója. Úgyhogy természetesen azzal indul ez a beszélgetés, hogy milyen céljai voltak, amikor igazgató lett, és mit sikerült az elmúlt években ezek közül már megvalósítani.
Ez nagy felelősség az Rényi Intézet igazgatójának lenni, ez egy nagy hagyományokkal rendelkező intézet, a magyar matematikának eleve nagyon komoly hagyományai vannak, úgyhogy nagy kihívásnak éreztem ezt, és persze voltak terveim, voltak olyan terveim, amikre most visszatekintve azokat sikerült beváltani, és vannak olyan tervek, amik már akkor is megvoltak, és még most is csak tervek. Amit szerettünk volna, ami nekem régi álmom volt, és azt 22-ben sikerült realizálni, ez az Erdős Központnak a létrehozása, ez egy ilyen kis konferencia központ. Azért nem egy nagy épületet kell elképzelni, inkább egy ilyen elméleti központ, ahol munkatársaim abban segítenek, hogy minden fél évben valamilyen más témát dolgozunk föl megfelelő alapossággal, és a földolgozás alatt ne azt értsük, hogy mondjuk átismételjük az alapokat, hanem meghívjuk az éppen aktuális, legforróbb területekről a kutatókat, és azokat átbeszéljük, megpróbálunk előre haladni. Tehát itt egészen a kutatásnak a perem vidékére merészkedünk ki, és ott próbálunk tovább haladni. Ez egy régi álmom volt, és 22-ben láttuk meg azt a lehetőséget, hogy erre van anyagi forrás, és akkor hadd dicsekedjek már rögtön, hogy ez alatt a 3 év alatt sikerült egy olyan státuszt kivívni, egy olyan brandet felépíteni, hogy az amerikai Simons Foundation megtámogatta ezt a mi erőfeszítésünket, és most nagyjából a költségvetésünknek egy picit több, mint a fele, tehát ennek a központ költségvetésének több, mint a felét tudjuk ebből fedezni, és továbbra is pályázunk. Tehát a pályázás az a matematikus életének egy velejárója, ezt mindig csináljuk, és mindig próbálunk arra orientálódni, ahol támogatást tudunk kapni.
A pályázatokról mindenképpen beszélünk majd, de akkor ez volt az Erdős Központ az egyik ilyen álom, volt másik is?
Volt még másik is, ami nekem szintén egy régebbi álmom volt, hogy egy kicsit a szakmódszertanban, a matematika tanításában előrelépjünk. Ez egy neuralgikus pont. Hozzá kellett, hogy tegyem, hogy nem csak Magyarországon, hanem a világban mindenütt nehéz matematikát tanítani, pedig az életünket átszövi a matematika, de nem mindig látjuk ezt, és nem mindig tudjuk, hogy az iskolában tanultak, azok mennyiben relevánsak a mindennapi életünkbe, és ezen próbálunk valamilyen fondorlatos módon áttörni, és olyan esetleg óravázlatokat, ötleteket, tippeket adni tanároknak, segíteni a praktizáló tanárokat, hogy hát nem várom azt, hogy ez forradalmi újításokat hozzon, de szép lassan talán változást tud generálni. Úgyhogy ez volt egy másik tervem, volt egy harmadik tervem is, ami már tisztán szakmai, mert a differenciál egyenletek és parciális differenciál egyenletek elmélete az Magyarországon nincs jó karban. Tehát vannak kutatók, kevesebben vannak, és kevésbé szervezett, pedig ez a matematika egyik legfontosabb ága, és a leginkább tanulmányozott, a legtöbb cikk, a legtöbb idézet ebben a témában keletkezik, és például az intézetben ez egyáltalán nincs reprezentálva. Úgyhogy ezen dolgozunk, még nem adtam fel, de nem olyan könnyű meghonosítani egy tématerületet. Nyilván az nem egy módszer, amit lehetne mondjuk egy nagyon gazdag intézetben, hogy felbéreljük a világ három leghíresebb differenciálgyártás kutatóját, és idehozzuk. Mi szeretnénk ezt alulról felépíteni, ez idő és energia igényes, de csináljuk.
Ez egyébként azon múlik, hogy milyen hagyományai vannak a matematikának Magyarországon például, mert ugye beszéltünk a műsorban, sokszor esik arról, hogy a gráfelmélet a magyar matematikusok vérében van, és a valószínűségszámítás is nagyon fontos terület, tehát ugye ez mind múlik, hogy azok fontosak a magyar kutatók számára, és ez a téma, amit említett, ez pedig nem annyira, vagy nem annyira ismert.
Nehéz egy témát elkezdeni. Uh-huh. Ugye sokkal könnyebb egy fiatal diákot megnyerni egy olyan témának, ahol már van egy idézőjelbe tett nagy öreg, aki tanácsokkal tudja ellátni, a kezébe adja a releváns könyveket, amikor azokkal végzett, akkor a legfrissebb cikkeket, kapcsolati hálója van, a világban segít esetleg tovább lépni, hogyha valaki egy cikkbe leakad, akkor ír egy e-mailt a kollégájának, hogy segítse ki. Ha ez nincs meg, akkor egy kicsit olyan az a szegény diák, mint egy ilyen bozótharcos, egyedül kell megküzdenie mindennel, az próbálja a jellemet. Tehát az nehéz, és néha teljesen reménytelen is. Tehát ahhoz, hogy ezt fölépítsük, segítséget kell kérjünk, és segítséget is kértünk, tehát próbálunk egy közös programot kialakítani a Lipcsei Max Planck Intézettel, ahol az egyik igazgató az magyar származású, magyar fiatalember, Székelyhidi László, és velük, és a Yale Egyetem matematika tanszékével próbálunk egy ilyen úgynevezett Max Planck központot létrehozni, ami aztán elindíthat egy ilyen több irányú áramlást, és mi tudjuk biztosítani a diszkrét matematikai hátteret, amikben ők érdeklődnek, és cserébe remélhetőleg, ha ez átmegy ez a pályázat, akkor kapunk segítséget abban, hogy építsük föl ezt a egyébként a matematikának egy rendkívül aktív területét az intézetben, és ha ez sikeres, akkor az országban. Szóval ez egyelőre terv, de nem annyira a levegőben lógó terv, mert a pályázatot már beadtuk. Tehát most már nem a mi kezünkben van.
Melyek a Rényi Intézet mostani legnagyobb eredményei, vagy a legfontosabb eredményei? Ugye itt a falak elképesztő legendákról mesélnek, itt a Rényi Intézet falai tudósokról, ráadásul itt ugye a két Abel-díjas, aki nem külföldön él, hanem itt van az intézet közelében, az intézetben. Szóval, hogy mi az, amire most a legbüszkébb intézetvezetőként?
Így van, ezt nem lehet elkerülni. Tehát Lovász Lászlónak a személye az nem csak mint egy kiváló tudós, hanem mint egy ilyen iskolaképző egyéniség. Az ő nagy pályázata nagyon sok fiatal gyűjt köré, és az ötleteivel, a munkatársainak az ötleteivel ezeket a fiatalokat nagyon megtermékenyítő a Rényi Intézetben töltött idő, vagy legalábbis remélem, hogy ez. Én így külső szemlélőként, vagy kicsit a körön kívüliként úgy látom, hogy ez nagyon jól működik, de vannak más csoportok is. Nagy hangsúlyt fektetünk például a számélmélet területén egy bizonyos témára, ott is van 3-4-5 nagyon magas szintet képviselő kutatónk, és ők is rengeteg mást vonzanak be külföldről is, meg a magyar diákokat is elérik. A valószínűségszámítás egy hagyományos terület. Az algebrai geometria az hosszú ideig a magyar matematika egy nagy fehér foltja volt. Ez szintén egy nagyon erős, nagyon komoly hagyományokkal rendelkező terület, mint ahogy a neve is mutatja, valahogy összekombinálja az algebra, ahol így főleg ilyen számolások, számítások vannak, és a geometria, ami meg egy ilyen szemléletesebb része a matematikának, ezt a kettőt valahogy összekombinálja, és ezzel nagyon erős eredményeket lehet elérni. Ez nagyon divatos a világ matematikájában. Nálunk ez hosszú évtizedekig hiányzott, aztán Németi András hazatértével megalakult az intézetnek ez az algebrai geometria csoportja, és az is az egy nagyon erős, de még fiatal tölgyfa, mondjuk így. Remélhetőleg ez aztán erősödni fog. És hát akkor hadd beszéljek haza is, mert a differenciált topológia az én szűkebb tématerületem is. Úgy látom, hogy egész jó állapotban van. Ebben nagy szerepe van rengeteg segítségnek, tehát több komoly nagy pályázatot nyertünk, és ezzel a csoportunkat egész nemzetközivé tudtuk tenni, de a magyar fiatalokat is sikerült ebbe bevonni, úgyhogy nagy reményeink vannak ebben az irányban is. Hirtelen ezeket tudom mondani. A mi célunk az az, hogy minden nagy téma területén a matematikának legyen legalább egy nemzetközileg kiemelkedő csoport. Tehát azt egy intézet nem tudja elérni, hogy az egész matematika összes témájában versenyképesek legyünk, de hogy a geometria, analízis, topológia, algebra, valószínűségszámítás, és még sorolhatnám diszkrét matematika területén, mindenütt legyen egy-egy nemzetközileg meghatározó csoport, és így rajtuk keresztül elérjük azt az egész közösséget, mondjuk az analízisben dolgozó közösségét. Ez egy reális tervnek tűnik, és úgy érzem, remélem, nem tisztem ezt nekem eldönteni, de remélem, hogy ez kívülről is így látszik, hogy ezen jó úton haladunk.
A mesterséges intelligencia hónapja van májusban, és van egy AI csoport a Rényiben, és ők olyan eredményeket mutatnak föl, ami miatt tulajdonképpen folyamatosan jelen vannak a sajtóban is, és nemrég láttam az egészséggel kapcsolatos, az egészség megőrzésével kapcsolatos cikket, amiben a világ fejlesztéseit gyűjtötték össze, tehát hogy a világban milyen fejlesztések vannak ezzel kapcsolatban, és ott volt a Rényiben elkezdett kutatás is.
Így van.
Beteg életutelemzés.
Mindig azt szoktam mondani, hogy a mesterséges intelligenciával több dolgot lehet csinálni. Lehet szeretni, lehet félni tőle, lehet nem szeretni. Egy dolgot nem lehet ignorálni. Egy matematikai intézetnek több szinten kell a mesterséges intelligenciával foglalkozni. Az első szint, mint matematikusnak, megérteni ennek a mechanizmusnak a matematikai alapjait. Azt gondolom, hogy erre a Rényi Intézet a legalkalmasabb Magyarországon, de világviszonylatban is nagyon jó helyen állunk. És akkor természetesen, ami a nagy közönséget igazán foglalkoztatja, ennek az új módszernek az alkalmazása. És itt is kétfelé választhatjuk az alkalmazási területeket. Van olyan alkalmazása a mesterséges intelligenciának, ami szigorúan véve a tudományban alkalmazható, tehát matematikai munkáknak a segítésében, de más tudományokat is említhetek, fizika, biológia, kémia, és aztán van a következő szint, amikor a nagy közönség számára is jól érzékelhető és jól érthető problémákat próbálunk megoldani, és ilyen például a beteg életutaknak a követése és a felgyülemlett adatoknak az olyan feldolgozása, amiből jó jóslatokat lehet készíteni, tehát milyen jó lenne az, hogyha az összes beteg életút mesterséges intelligenciával való feldolgozása után a körzeti orvos jóslatokba tudna bocsátkozni, hogy az ön pillanatnyi állapota azt jósolja, hogy mit tudom én, 6 hónapon belül valami komoly ilyen meg ilyen problémával szembesül, úgyhogy ne akkor lépjünk, hanem lépjünk most, és csináljuk ezt, meg ezt, meg ezt, ami egyszerűen ezt az esetleges, nagyon kellemetlen, vagy rossz kimenetelt, ezt meg tudja előzni. És szerintem jó úton járunk ez irányban is, és ez az intézetnek egy kiemelt területe. Az előbb a felsorolásból elfelejtettem említeni, ugye volt szó a központról, volt szó a szakmódszertanról, volt szó a differenciálnyeletekről, és lemaradt az alkalmazott matematikának az erősítése, ami az intézet történetében egy fontos lépés volt. Amikor megalakult az intézet 1950-ben, akkor alkalmazott matematikai intézetként alakult meg. A háború után ez természetes volt, akkor kevesebb energia jutott absztrakt kutatásokra, akkor az országot újjá kellett építeni, tehát csupa olyan kutatást végeztek az akkori kutatók, amik nagyon hamar hasznosultak. Aztán a 70-es, 80-as években egy picit eltolódott az elmélet felé, és most ezeknek az új kérdéseknek, mint a nagy hálózatok kutatása, vagy a mesterséges intelligencia, visszahozza azt a lehetőséget, hogy az elméleti eredményeket minél hamarabb, bizonyos elméleti eredményeket minél hamarabb át tudjunk ültetni a gyakorlatba, és ezt nagyon örömmel vesszük, és nagyon erősítjük ezt a vonalat. De nagyon fontos az, hogy a nagy közönség lássa azt, hogy ezeknek a matematikai kutatásoknak nem csak absztrakt haszna van, hanem az ő saját mindennapi életét is direktbe tudja befolyásolni. Úgyhogy ez a beteg életút talán a leglátványosabb, de más hasonló programokon veszünk részt, például a levéltárnak a dokumentumainak a feldolgozása a mesterséges intelligencia segítségével, az talán kevésbé látványos, de azért mindenki érti, hogy ez egy nagyon komoly feladat, és nagyon fontos, hogy az a rengeteg adat az jól kezelhető formában legyen feldolgozva.
Nem kell attól tartani, hogy megváltozik az intézet szellemisége, hogyha az alkalmazott matematika, tehát az alkalmazás területe beszivárog? Mert olyan érdekes beszélgetni a matematikusokkal, akik ide érkeznek a műsorba, és elmondják, hogy nekik ez nagyon nagy biztonságot ad, hogy nem kell azon gondolkodni, hogy hol hasznosul mindaz, amin ők dolgoznak, hanem lehet, hogy 20-30 év múlva hasznos lesz. Szóval hogy ez őket megnyugtatja, és ráadásul az intézetnek eleve van egy ilyen nagyon barátságos légkör, egy ilyen megnyugtató légkör.
Azt hiszem, hogy a kulcs szó az egyensúly. Tehát, hogyha meg tudjuk találni azt az egyensúlyt, és remélem, hogy sikerülni fog, és talán eddig is sikerült ezeket jó egyensúlyba tartani, hogy megmaradjon a respektusa azoknak a kutatásoknak, amik magas színvonalúak, de esetleg nem generálnak azonnal gazdasági hasznot, de egyben elismerjük azt is, hogy az, ami a társadalom számára fontos, az nekünk is fontos kell, hogy legyen. Mi a társadalom nem csak a részei vagyunk, de a társadalom finanszírozza a mi kutatásainkat. Tehát muszáj ezekről tudnunk, és muszáj a legjobb tudásunk szerint ezekre válaszolni. Hogyha ezt a kellő egyensúlyt meg tudjuk tartani, és ezen igyekszünk, és ezen minden nap dolgozunk, hogy mindenki érezze úgy, hogy az, amit ő csinál az intézetben, az igenis nagyon fontos. Feltéve, hogy az magas színvonalon van elvégezve, hogyha akár a matematikai, akár az alkalmazott matematikai kutatásnak a színvonala nem éri el azt, amit mi elvárunk, hát az egy más beszélgetésnek a témája, ugye? De hát ez az, ami az intézetet a jövőben is azon a szinten tudja tartani, amit én most szeretném azt gondolni, hogy van.
Az előbb említette a pályázatokat és az intézmény fenntartását. Ugye ön 2024-ben, tehát tavaly nyert egy IRC pályázaton. Az volt a pályázat címe, csomók és felületek négydimenziós sokaságokban, hogy így van. Jól olvasom. Jó. Az Európai Kutatási Tanács adja tulajdonképpen ezt a támogatást, ugye, a kutatók így számára. Egyrészt mire ad lehetőséget egy ilyen pályázat, másrészt pedig végülis, hogyha valaki belép a rényébe és körülnéz ott az aulában, akkor látja, hogy mennyi ilyen elnyert pályázat van már a kutatók mögött.
Így van, ezt mi több dologra használjuk egy ilyen elnyert pályázatot, így amikor lélekben ezt feldolgozzuk. Tehát van egyrészt teljesen kézzelfogható financiális háttér. Ez körülbelül 5, néha egy picit hosszabbítást megengedve, 5-6 évre egy egész csoportnak ad nagyon kényelmes anyagi hátteret. Tehát ezek nyugat-európai szinten is versenyképes fizetéseket tudunk adni, ezért a leginkább a projektbe beleillő kutatókat tudjuk vendégül látni. Van, akit csak egy hétre, van, akit egy hónapra, van, akit egy évre, és van olyan kollega is, akit egyszerűen határozatlan időre vettünk föl, mert ő neki annyira megtetszett az itteni légkör, hogy ő itt szeretné éppen ebben a témában a kutatásait folytatni. Tehát ez az első, legprimérebb dolog, amit egy ilyen pályázatról lehet mondani, de vannak további hasznos kimenetei egy ilyen nyertes pályázatnak. Én örülök annak, hogyha valaki pályázik, és hogyha jó elbírálást kap, akár nem is nyer, de jó elbírálást kap, az egy nagyon jó visszacsatolás az intézet vezetése felé, hogy az az irány, amit ez a fiatal kutató, vagy esetleg már középkorú kutató képvisel, az nem csak nekünk tetszik, hanem egy aránylag elfogulatlan nemzetközi zsűri is azt mondta, hogy ezek az eredmények bizony európai mércével, vagy világszinten is megállják a helyüket, úgyhogy abba a csoportba az intézet is szívesebben investál utána. Úgyhogy több szinten tudjuk ezeket a pályázatokat hasznosítani, és akkor van a harmadik szint az, hogy hát az intézetnek a kívülről jövő megítélésében nagyon nagy súllyal esnek latba ezek az elnyert pályázatok. Ezek nagyon röviden el lehet mondani valakinek, hogy az intézet tudományosan körülbelül hol tart, ha megemlítem azt, hogy mi az elmúlt 17 évben, amióta ez a kutatási tanács létezik, mi 12 ilyen pályázatot nyertünk. Tehát ez, amikor a 11-et megnyertük, akkor már biztos mutattam, akkor a magyar foci válogatott mezét legyártatva egy foci csapatnyi kutatót állítottunk össze, mert a 11 az a szám, amit minden magyar ember pontosan tudja, hogy mi az a éppen a pályán lévő a magyar válogatott tagjainak a létszáma, úgyhogy mi azt akkor az RC aranycsapatnak hívtuk, a Rényi RC aranycsapatának, nem összehasonlítva az igazi fociban valaha létezett aranycsapattal, de ez egy ilyen képet ad arról, hogy körülbelül hol tart egy intézet ilyen jellegű kutatásokban. Mm. Tehát ezt mi minden alkalommal fel is említjük, mert ez a büszkeségünk, elfogadva azt, hogy a matematika egy nagyon absztrakt tudomány, tehát kevesebb ilyen alkalmazott eredményt tudunk azonnal felmutatni, szemben más intézetekkel, ahol esetleg az alkalmazott irányzat sokkal erősebb, és nekik az a büszkeségük, és mi annak nagyon örülünk, hogy mondjuk egy hálózatban, a most a Hunren hálózatában különböző karakterű intézetek vannak összegyűjtve, és mindenkinek más az erőssége, és ezzel nem egymást gyengítik, hanem valahogy ezek összeadódnak, és ezekkel a hálózatot erősítik. Én örülök annak, hogy mi például ebben a pályázati eredményességben tudunk érzésem szerint karakterisztikusan hozzátenni a közös erőfeszítésekhez.
Az idei Bolyai díjas Stipsic András a mai műsor vendége, ő a Rényi Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora és igazgatója, úgyhogy ebben a beszélgetésben szó esik mindkét munkájáról, és arról is, hogyan egyeztethető össze ez a két teljes embert kívánó pozíció. Most egy kis szünet következik, azután folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.